Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az emberi élet tiszteletéért imádkozzunk júliusban, kérte Leó pápa. Egy olyan világban, amelyet Ferenc pápa a kiselejtezés kultúrájának nevezett, 14. Leó júliusi ima szándéka az emberi élet tiszteletben tartásáért szól annak minden fázisában. 14. Leó arra buzdítja a hívőket és a jó akaratú embereket, hogy csatlakozzanak a szándékaiért való imához. Néhány héttel ezelőtt spanyolországi apostoli útja során Leó pápa ezekkel a szavakkal szólt a parlamenti képviselőkhöz. Semmiképpen sem lehet a jogállamisággal összhangban lévő megoldásnak nevezni az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslatot, amely szerint megszűnne a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása. Jelentette ki a magyar köztársasági elnök egy lengyel konzervatív hetilap honlapján vasárnap megjelent interjúban. A Magyar Péter miniszterelnök által bejelentett több közjogi méltóság, köztük a köztársasági elnök elmozdítását célzó lépésekre vonatkozó kérdésre Sulyog Tamás aláhúzta. Magyarországon az elnök jogállását az alaptörvény határozza meg. Nincs okom a lemondásra, és a miniszterelnök eddig nem talált közjogi indokot az eltávolításomra, jelentette ki az államfő. A köztársasági elnök esetében az alkotmánymódosítási javaslat csupán egy mondattal intézi el a hivatalából való eltávolítás kérdését, s mivel a szöveg a jelenlegi köztársasági elnökre, nem pedig általában az elnöki tisztségre vonatkozik, nem értelmezhető másként, mint egy konkrét személyre szabott jogszabályként, amit semmiképpen sem lehet a jogállamisággal összhangban lévő megoldásnak nevezni, vélekedett Sulyog Tamás. A benyújtott alkotmánymódosítás az alkotmányos demokrácia vége és az önkényuralom kezdete Magyarországon, értékelt Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakció vezetője a közösségi oldalán, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó kormányzati javaslat benyújtását. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, az alkotmánymódosítással politikai megfontolásból leváltják az alkotmányos megbízatását jogszerűen gyakorló köztársasági elnököt, lefejezik az alkotmánybíróságot, korlátozzák a demokratikus választást, és a jelenlegi ellenzéki képviselők több mint fele nem lesz többé választható Magyarországon. A fideszes politikus szerint mindez nem egy egyszerű határátlépés. Közölte, ha ezt meg lehet tenni az államfővel, az alkotmánybírósággal és a parlamenti ellenzékkel, akkor mostantól bárkivel bármit meg lehet tenni Magyarországon. Gulyás Gergely közölte, a Fidesz frakció hétfői ülésén tárgyalni fog az alkotmányos válsághelyzetre adandó válasz lehetőségekről. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, korábbi miniszterelnök szerint az önkényuralom felé tart a Tisza kormány. Az ellenzéki politikus szombaton a közösségi oldalán azt írta, Áder János kiállt a jogállamiság mellett, higgadtan, észérvekkel. Azt, ami ezután történt, mindenki láthatta, agresszió, fenyegetőzés, megfélemlítés, egyenes út az önkényuralom felé, itt tart a Tisza kormány, ne hagyjuk, tette hozzá. Áder János volt köztársasági elnök július 2-án, a közmédia Kell még valamit mondanom Ildikó című podcastjében alkotmányellenesnek nevezte Sulyog Tamás államfő és a többi közjogi méltóság tervezett elmozdítását. Végül az időjárásról. A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében is megerősödhet, akár viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 26 és 31 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
A 13. században épült páratlan műemlék, a Bélkőhegy lábánál fekvő Erdőveszte Bélapát falvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9 óra 30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap 3. vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapát falvi apátsági látogatóközpont.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember július 5-ei száma, a tartalomból. Lelki táplálékul szolgált a magyar emberekkel való találkozás. Búcsúzik Michael Wellesben érsek, apostoli nuncius. Megélt hit, kitartás és felelős szolgálat. Aranymiséjét ünnepelte Bábel Balázs érsek Kalocsán. Isten kezében a bizonytalanság idején is. Ternyák Csaba egri érsek áldozó pappá szentelte Vukász Bernárd Úrich diakónust, aki a papság felé vezető útjáról beszélt lapunknak. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2026. július 6. napja van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Németh Tamás, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Edem lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Kosszinger Jenő ül. Rádiónk elnöke Buda Péter atya, igazgató főszerkesztőnk Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Mark Twaintől származik, és így hangzik: könnyebb megtéveszteni az embereket, mint meggyőzni őket arról, hogy megtévesztették őket. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő 2 órában. Hamarosan Kérem a következőt című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd Utinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, ezután a napverse hangzik el. Pákolic István Üdvözlégy című versét Nagy Barbara mondja el. 7:30-tól a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkat hallhatják, 7 órától kapcsoljuk az egri bazilikát, ahonnan szent misét közvetítünk. Ezután hírek, majd Szentek, szent életű emberek című műsorunkban Goretti Szent Mária életét ismerhetik meg. 7:50-től Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk. A napi mellja és programajánló zárják ezt az órát. 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas hétkezdést kívánok minden munkatársam nevében.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berecz Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben dr. Felszegi Sárával, az Európai Unió Foglalkozástani és Munkabiztonságtani Ügynökségi Közgatósági tagjával, egyetemi tanárral a prediktív orvoslásról beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Pred prediktív orvoslás. Én azt hiszem, hogyha ezt a két szót hallják, akkor sokan felkapják a fejüket, mert még valahogy mindig nem vonult be a köztudatba, hogy valójában is tulajdonképpen mi a prediktív orvoslás, amelyről beszélgettünk majd az előttünk álló percekben. Mi már megkezdtük ezt a beszélgetést néhány héttel ezelőtt, és akkor elhatároztuk, hogy sok a mondani való, majd folytatjuk. Minden esetre én, ha szabad, akkor javasolnám, hogy magáról a prediktív orvoslásról, illetőleg a megelőző orvoslásról fejtsük ki a véleményünket, hogy igazán mi értendő ez alatt. Ha szabad még annyit hozzátenni, hogy az én olvasatomban valahogy a prediktív orvoslás az olyan, mint amikor keresik az okokat, valaminek az okát azért, hogy egy majdani folyamatot vagy megakadályozzanak, vagy egy már elindult folyamatba bele tudjanak nyúlni azért, hogy ott valami jobb legyen. És ebbe a genetikától kezdve az életmód, a szociális helyzet sok minden benne foglaltatik. Jó helyen keresgélek?
Igen, nagyjából igen. Nagyjából. Annyi, ha lehet, hogy a megelőző orvoslás, ugye, mert a prediktív orvoslás az egy picit különbözik a megelőző orvoslástól, nem egy és ugyanaz. A megelőző orvoslás az tulajdonképpen a betegségek kialakulásának a megelőzésére szolgál, úgy, mint oltások például, vagy különböző szűrővizsgálatok, ugye ezek a szekunder megelőzések, vagy egészségfejlesztési programok. Vagyis azokat a népegészségügyi megbetegedéseket szeretnénk, illetve mindenféle megbetegedés, de főleg ugye a szűrések a népegészségügyi betegségekre fókuszálnak, megelőzni. A prediktív orvoslás ennél egy kicsit több, illetve hát másabb. Ugyanis itt ahogy a prediktív mondja, az tulajdonképpen előrejelzést jelent. Ez azt jelenti, hogy én az egyén kockázatát vagyok képes előrejelezni. Még nem alakult ki a betegség, de előrejelzem, és ahogy ön említette, genetikai lehetőségeket, biomarkereket, különböző adatelemzéseket, technológiákat használunk fel ennek érdekében. Így ilyen módon lehetővé válik a személyre szabott beavatkozás, még mielőtt a tünetek megjelennének. Mert ugye mit jelent a megelőzés, például a másodlagos, a szekunder megelőzés? Hogy a betegséget megelőző állapotot, vagy a betegség tüneteinek a korai kiszűrése.
Ugye, hogy mielőtt a tünetek megjelennek, lehetőség van a beavatkozásra, így fogalmazott. Hogy lehet beavatkozni az ismeretlenbe? Hát ha nincs tünet, akkor onnan tudjuk, hogy mibe kell beavatkozni?
Hát erre szolgálnak a genetika, a biomarker, vagyis ha például a DNS-en valamilyen módosulás alakul ki, ami majd egy betegséget hoz létre, ha én azon a szinten beavatkozom és reparálom, tehát megjavítom a DNS-t, akkor az a betegség nem fog létrejönni. Még hogyha úgy hagyom, akkor megjelennek a tünetek, és már a betegséget kezelem. Tehát én itt még betegségről nem beszélek, hanem a betegség lehetőségéről. Tehát, ha emlékszik, beszéltünk arról, hogy végső soron ugye a prediktív, a modern orvoslás, az a 4P orvoslás, ugye a prediktív orvoslás, ez ennek keretén belül, az tulajdonképpen a betegség kialakulásának a kockázatát jelenti, mint az időjárás, hogy előre jelezzük, hogy majd ez fog jönni, és akkor vigyünk ernyőt magunkkal. Na hát itt is arról van szó, hogy előre jelzem, hogy nálam milyen betegség alakulhat ki. A másik dolog ugye, hogy személyre szabott a prediktív orvoslás, tehát ami nekem jó, mert ilyen az én biomarkerem, vagy DNS-em, vagy bármi, az nem biztos, hogy önnek is jó. Ezért nagyon fontos, hogy ez abszolút személyre szabott, úgy mondjuk, hogy personalizált. És akkor ugye ott van a harmadik P, az a megelőzés, a prevenció, aminek ugye szintén az a feladata, hogy a szűrések segítségével, ahogy említettem, a betegség megelőző fázisban, vagy a betegség korai fázisában kiszűrjük, és hát ott van a participáció, a negyedik P, vagyis az egyénnek az együttműködése, mert ez az áloga mindennek. Én készíthetek bármilyen programot, hogyha az illető nem hajlandó azt elvégezni, vagy megcsinálni, abban az esetben hát semmiféle értelme nincs ennek az egész programnak. Tehát az egyéni részvétel az rendkívül fontos. Aztán van még egy másik dolog, amit ugye az elején említettünk, hogy a megelőző orvoslás és a prediktív orvoslás hogyan viszonyulnak egymáshoz. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a kettő szorosan összefonódik, és amennyiben ez így szorosan összefonódik, akkor együttesen, hát hogy úgy mondjam, a hatékonysága jóval magasabb lesz, tehát növekszik a hatékonysága a megelőzés lehetőségének. És még egy annyit, hogy ez nem csak a megelőzésben, hanem a prediktív orvoslás egyre nagyobb jelentőségű a kezelésben is.
Elhangzott egészségügyi perceinkben dr. Felszegi Sárával, az Európai Unió Foglalkozástani és Munkabiztonságtani Ügynökség igazgatósági tagjával, egyetemi tanárral a prediktív orvoslásról beszélgetett Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
in another place. I'm just yanking breath with him. No expression on my face. My rhythm of my heart is beating like a drum. With the words I love you rolling off my tongue. Oh, love when I roam, for I know my place is home. When emotion meets the sky.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az Uténform ma érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópályán Mogyoródnál a Vásárosnamény felé tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon közlekedhetnek. Szintén az M3-ason terelést építettek ki Gyöngyös térségében a 73-as és a 79-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. A 3-as főúton Miskolc belterületén a Harsányi felüljáró és a Futó utca csomópontja között felújítják a burkolatot, mindkét oldalon lezártak egy sávot, így most irányonként egy sáv járható. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek, a 2-es és a 7-es kilométer között szakaszosan a félútpályát lezárták. Munkaidőben jelzőőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Eger átkelési szakaszán átépítették az eddigi terelést, innentől a 16-os és a 19-es kilométer közötti szakaszon van több helyen továbbra is közműépítés, továbbá aszfaltozás, azért sávzárásra vagy félpályás útlezárásra kell készülni. A 26-os főúton Miskolc átkelési szakaszán aszfaltoznak, az 1-es és a 2-es, valamint a 3-as és a 4-es kilométer között mindkét oldalon a külső sáv zárására kell számítani. A 38-as főúton Tokaj és Tarca között újítják a burkolatot, a 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták. Jelzőlámpa irányítja a járműveket. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Hidegfront súrolja térségünket. Kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma marad a túlnyomóan napos idő, de a hazánkat észak felől súroló hidegfront hatására megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporok kialakulhatnak. Élénk erős lökések kísérhetik a nyugati észak-nyugati szelet, hajnalban 14, délután 27 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap változóan felhős, napos időre van kilátás, zápor, esetleg zivatar, néhol elsősorban északkeleten alakulhat ki, élénk erős lesz a nyugati a szél, a minimumok 10 és 19 fok között alakulnak, fokozódik a nappali felmelegedés, délután 27-33 fokot mérhetünk. Szerda hajnalban egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, de napközben már napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Kisebb eső, záporok helyenként fordulhatnak elő. Régiónkban egy-egy zivatar is kialakulhat. Szeles napra készülhetünk, az északnyugati szeletsok felé erős, sőt viharos lökések kísérhetik. Hajnalban 13-21, délután 26-32 fokot mérhetünk délután. Csütörtökön sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők, zápor csak elvétve fordulhat elő, az északnyugati szél többfelé megerősödik, hajnalban 10-18, napközben 24-30 fok között alakul a hőmérséklet. Pollen jelentés: a pázsit fűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan a közepes magas, míg az útifűjé az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a hers, a szelíd gesztenye, a ciprus és tiszafafélék, a fenyőfélék, továbbá a lágyszárú allergének közül a lórom, a kenderfélék, a libatopfélék, az ernyős virágzatúak és a gyékény pollenje. A kültéri allergén gombák közül az alternária spóra száma országosan a magas, nagyon magas, a kladoszporiumé az alacsony közepes tartományban alakul. Orvos meteorológia: ma egy térségünket észak felől súroló hidegfront miatt a fokozottan frontérzékenyeknél fejfeljes, görcsös panaszok, keringési problémák kialakulhatnak. A többfelé szeles időben tovább fokozódhatnak a fejfeljásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság előfordulhat. A túlnyomóan napos időben az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Közlekedés meteorológia: ma elsősorban északon, valamint a Dunántúlon fordulhatnak elő futózáporok, néhol zivatarok, melyek környezetében vizesek, csúszósak lehetnek az utak. Az ország nagy részén élénk erős lesz a nyugati északnyugati szél, emiatt csökkenhet a járművek menet stabilitása. A napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Ne hagyjunk gyermekeket, idős embert, házi állatot tűző napon álló, lezárt, parkoló járműben még rövid időre sem. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
A napverse.
Pákolic István, üdvözlégy! Üdvözlégy, mennyei tünemény! Tündökölsz az Isten tenyerén, vert arany hétlakat, zárt nyitott, örökké sóvárgott, áhított szent fiad marasztját meghoztad. Üdvözlégy, Mária! Spes Nostra!
Pákolic István, üdvözlégy című versét Nagy Barbara mondta el. Pákolic István József Attila díjas költőíró, pedagógus, Pakson született 1919-ben. 1937 és 42 között a kalocsai tanítóképző diákja volt, szaktanítói és szaktanár képesítést szerzett, Maglódon és Pakson tanított. 1944-45-ben Felső Ausztriában hadifogoly volt, 1965 és 67 között az ELTE magyar szakán tanult. 1968 és 1980 között a Jelenkor szerkesztője volt, 1976-tól az Írószövetség dél-dunántúli csoportjának elnöke. Verseit a harmóniára törő lírai realizmus jellemezte, majd az 1960-as évek világképváltozása megrendülést, elégikus rezignációt hozott. Igazi hangváltást Koronák című 1974-es kötete jelentett. Kísérletezett a modernizált klasszicizmussal, a szabad verssel, a szatirikus megoldásokkal. Kiemelkedők a gyermek és ifjúkori élményvilágot feldolgozó versei, diákori emlékeit az 1980-as Bögrés diákok című kisregényében írta meg. Gyermekeknek szóló kötetei is megjelentek. 1996-ban hunyt el Pécsett.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Vasárnapi adásunk témája. A Világegyház támogatja Leó pápát a békekezdeményezésekben. Stúdióbeszélgetés Németh László bíboros belgrádi érsekkel a konzisztóriumról. Nagy örömmel és szeretettel köszöntöm Németh László bíborost, belgrádi érseket a Vatikáni Rádió stúdiójában, Szent Péter és Pál ünnepén itt Rómában.
Szeretettel üdvözlök minden hallgatót.
Nemrég érkezett arról a szentmiséről, amit Leó pápa mutatott be a konzisztóriumon résztvevő bíborosokkal együtt. Milyen élmény volt ez a szentmise?
Meg kell vallanom, hogy minden mise, akármelyik szentatyával a Szent Péter Bazilikában, az egy fantasztikus élmény. Sokkal jobban élvezem, mint amikor kint van a téren a bazilika előtt. Az is érdekes, de ott valahogy a térnek a nagysága egy kis az embernek elvonja a figyelmét csak az oltárról. Míg a bazilikában ez egy gyönyörű környezet, a zene, amely sokkal jobban élvezhető, tehát a zenei része a liturgiának, és minden, ami ott történik, láthatóan az ember előtt, az egy fantasztikus, mély, szinte majdnem misztikus érzést hagy bennem. Az idei szentmise egy kis a nagy meleg nyomása alatt volt, ugyanis már reggel úgy volt, hogy 3-9-re legyünk bent a Vatikánban, a bazilikánál, hogy felöltözünk és időbe be tudjunk vonulni, ami minden rendben volt, de már 9-kor is 34 fok volt, úgyhogy és az elején, mikor bevonultunk a Székesegyházba, meleg volt nagyon. Hála Istennek utána, ahogy az ember nyugodtabban részt vett a liturgiában, az embernek a hőmérséklete is rendeződött. Hát egy nagyon szép szentmise volt, öröm volt látni, az egyházunk képes újból és újból megújulni és fiatalodni, ugyanis ma nem csak Péter és Pál ünnepe volt, hanem az új érsekek, metropoliták pallimot kaptak a Szentatyától, és én ebben az örömben, vagy megtiszteltetésben 3 éve ezelőtt részesültem, és azon gondolkodtam, itt van 39 új főpap, és az egyház képes minden évben újakat és újakat bevezetni ebbe a körbe. Most megmondom őszintén, nem valami hatalmas a különbség egy püspök és egy metropolita érsek között, de azért magában a szimbolikája az egésznek, hogy vedd válladra a nyájadnak a gondjait, vezesd a nyájadat, ugyanis a pallium ebből a gyönyörű gyapruból készült fiatal bárányok gyapjából. Tehát össze van kötve a bárányjal, össze van kötve a nyájjal, össze van kötve azzal, hogy Jézus a vállán vitte az elveszett, legalábbis a példabeszéd alapján, és a jó pásztort mindig úgy mutatjuk be, hogy a vállán viszi a juhot. De ez egy fantasztikus élmény, és nagyon szép volt, Tehát a templom teli volt, a bazilika az ilyenkor mindegy teli van. A Szent Atya tartott egy szép beszédet, és kitért különösen Péter és Pál küldetésére, akik mind a ketten Rómában fejezték az életüket. Rámutatott a különbségre a kettőjük között, tehát Péter, aki az egységet jobban formálta, és ezért volt hivatott, még Pál az, aki a népeknek hirdette az evangéliumot, de előtte, mielőtt ezt csinálta volna, és az Istennek a különleges kegyelméből megtért, és egy apostollá vált akkor is, hogy az egyetlen apostol, akit nem Jézus választott ilyen értelemben, hogy úgy, mint fizikailag, hogy látszódott volna. De biztos, hogy Jézus választotta, mert tudjuk, mikor esett a lóról a damaszkuszi úton, azt mondta, Uram, mit akarsz, ki vagy? Tehát ez világos a beszédből, párbeszédből, hogy Jézus volt az, aki őt kegyelmével meglátogatott és megáldott, kiválasztott erre az új feladatra.
Június 26-án és 27-én tartott Leó pápa egy újabb rendkívüli bíborosi konzisztóriumot. Ez a januárinak tulajdonképpen a második állomása. Ezen 178 bíboros vett részt, közöttük ön is. Itt négy ülésről volt szó, nagyjából mi beszámoltunk a Vatikáni Rádióban ezekről a témákról. Engem ami megfogott, az magának a Szentatyának a definíciója a konzisztórium jelentéséről, miszerint a bíborosi kollégium összegyűlik Péter utódja körül, hogy a kölcsönös meghallgatás és a közös megkülönböztetés során a Szentlélek segítse a pápát az egyház vezetésében. Azt is elmondta, hogy az egyházban olyan tereket kell teremteni, ahol Isten népe meghallgatja egymást, együtt imádkozik, megkülönböztet és halad előre az útján. Ez tulajdonképpen maga a szinodalitás, és ennek a lelkisége fogja vezetni a következő találkozót, amire majd októberben kerül sor. Ezzel egy picit így megadta a pápa az egész konzisztóriumnak a jelentését, értelmét, keretét. Bíborosként milyen volt ezen részt venni?
Mind, amit ön most mondott, ez benne volt a pápa beszédében. Egy dolog van, amire kitérnék, és ami egy teljesen személyes tapasztalat, ugyanis más dolog, mikor az ember bíborosként részt vett találkozón a Szentatyával, aki a bíborost kreálta, tehát kinevezte. És más dolog, amikor mint bíboros részt veszünk a találkozó egy olyan pápával, akit mi választottunk. Tehát ez egy hihetetlen különbség, ami lelkileg is meghatározza, ugyanis van egy olyan közösségi vonal köztünk, hogy úgy mondanám, tehát egy olyan összeköttetés, amelyet szinte lehetetlen másképp megmagyarázni, mert ott voltunk, tehát ő a mi imánk, a mi nyitottságunk a Szentlélekre, valahogy ő az eredmény ennek. És ezt ő teljesen világosan ugyancsak fél mondatokban mondta, hogy ti vagytok azok, akik megválasztottatok, akkor most legyetek itt és támogassatok abban, ahol lehet és ahol tudtok. Természetesen mondta, hogy a végén azért neki mégiscsak a Szentlélekben kell egy irányelvet meghatározni, amely lehet, hogy másképp lesz, de nagyon érdekli, hogy mit gondolunk. Egy fantasztikus tapasztalat, még egyelőre tanuljuk az egész folyamatot. Ez a második rendkívüli konzisztórium, amelyet ő egybe hívott. Amit sikerült már elérnünk, hogy megegyeztünk abban, hogy mostantól a jövőben egy konzisztórium lenne rendkívüli évente, és az egy kicsit hosszabb lenne, tehát 4 nap ez a javaslat. Most meglátjuk, hogy a Szent Atya mit fog ebből kihozni, mert hát hozzátartozik a hosszú út, nagyon sok bíboros, úgy mondanám majdnem, hogy napon keresztül utaznak, mert nincsenek összeköttetések. Ferenc pápának köszönhetően óceánszigeti bíborosok is vannak, akik kb. Egy nap kell csak, hogy eljussanak egy nagyobb repülőtérre, és utána akkor Rómába bejönni, úgyhogy ez hozzátartozik, meg az utazás után azért nem lehet egyszerre elkezdeni rögtön dolgozni. Mondjuk meg őszintén az utazási nehézség, ahogy az amerikaiak mondják, jetlag, meg hasonló dolgok azért kihatnak az egész életstílusunkra. Úgyhogy ezzel mindenki elégedett volt, tanuljuk a konzisztóriumnak magát, a ritmusát, a metódusát, tehát hogy mit csinálunk, hogy csináljuk. Én mondhatom, hogy elégedett vagyok, ugyanis a januári munka is, meg a mostani is a szinodális metódus szerint ment. Tehát ez látható is volt abban, hogy kerekasztalok voltak, nyelvcsoportok szerint beosztva, 20 nyelvcsoport volt, ebbe voltunk beosztva a bíborosok.
És bíboros úr kihez került, hiszen olyan sok nyelvet beszél, hogy akár bárhova hát is tettek
engem
volna.
Engem mindig az olaszba tesznek. Előtte mindig, mikor volt még német nyelv, akkor mindig felírtam az első helyre, hogy német vegyem, mert aztán kevesebben voltak, és lehetett többet beszélni, mondjuk meg őszintén. Azt tetszett nekem, mert a németeknek meg van a saját, és én sokáig dolgoztam német nyelv területén, úgyhogy azt tetszett, de most már nincsen német nyelv, ugyanis az kevesen vannak, akik tudnak németül. Én olasz csoportban voltam.
Kiküldtek még
olasz, az egyetlen gyönge pontja az olasz csoportoknak, hogy nagyon sok olasz bíboros van, aki csak olaszul beszél jó. Én valószínűleg azért is, mert egy kis népből származom, és ott is Szerbiában élek, kisebbség vagyok, tehát nagyon fontos, hogy vigyázok arra, hogy tudjak másokkal kommunikálni, ez pedig kell a nyelvismeret. Tehát én beszélek több nyelvet, az olaszokhoz tesznek, úgyhogy 10 voltunk, abból 6 olasz bíboros voltam, és lehet tudja képzelni, hogy akkor ez már túl hangsúly volt a gondolkodásban. Utána volt egy dél-amerikai, egy ázsiai, vagyis valójában 2 ázsiai bíborosunk volt, az egyik az a keleti egyházaknak a pátriárkája, úgyhogy más a hozzáállás, mint egy ázsiai püspök Kelet-Ázsiából, és én voltam még, tehát mint 10. személy, úgyhogy nagyon jó beszélgetések voltak. Az egyetlen gyenge pontja az ilyen beszélgetéseknek az, ha túl sokan vannak egy kultúrkörből, 6 olasz bíboros, ez azt jelenti, hogy nekik már megszokott témájuk van, megszokott gondolataik, amelyeket nem is kell megmagyarázni, mert úgyis értik.
Így van, egymás között szavak nélkül
is. Ez a szavak nélkül is értik, hogy mit akarnak mondani, mit jelent ebben az olasz kultúrkörben. Úgyhogy ez volt az egyetlen gyönge pontja, de függetlenül ettől, tehát nagyon-nagyon jó beszélgetések voltak, jó megosztások, és követtük ugyancsak a januári stílust, ha szabad így mondanom, a metodológiát, hogy a 20 csoportból volt 8 csoport, amelyekben a még aktív szolgálatban lévő bíborosok voltak, és ennek a 8 csoportnak a beszámolóit mind felolvastuk. Még a többiekből januárban úgy volt, hogy a többi csoport, tehát 9-től 20-ig csak elküldték a titkárságba. Most azonban volt az, meg kérték a többiek, hogy legyenek ők is jelen. 3 csoport olvashatta fel a saját beszámolóját. Tehát különböző dolgokat hallunk, a 8 csoport, akik szolgálatban vannak, ezek mind aktív érsekek, vagy püspökök, bíborosok.
Ők az úgynevezett választó bíborosok,
igen,
ugye?
Igen, és vagy azok, akik már nyugdalmazottak is, de még mindig választók. És a 9-től 20-ig pedig a kúriális, akkor is a választók, ha nem, kúriális bíborosok, és a nyugdalmazott 80 fölöttiek. Biztos egy kicsit nehezteltek az idősebb bíboros testvérek, hogy őket nem tették az aktívakkal együtt, hogy és már maguk között úgy is itt élnek a Vatikánban, úgyhogy egy kicsit zártabb környeben vannak. Szerintem a Szent Atyának megvolt a saját filozófiája, és ezt röviden a beszéd kezdetén, amikor üdvözölt minket pénteken, el is magyarázta, hogy neki fontos, hogy a világegyház hangjait hallja, mert ritkában találkozik velünk, mint azokkal, akik bent vannak a Vatikánban. Tehát természetes dolog, és például itt nyugalmazott bíborosok találkozhatnak vele bent, csak a kertben, vagy akárhol, valahogy az apostoli palotában, és pár szót válhatnak. De hogyha valaki nincs itt a városban, és csak azért jön, hogy a konzisztóriumra itt legyen, az természetesen kevesebb neki a lehetősége, hogy a pápával beszéljen.
Arra gondoltam, hogy átnézhetnénk azokat a témákat, amelyek hangsúlyosan előkerültek a konzisztóriumon. Említettük a szinodalitást, ami, ahogy a Szentatya fogalmazott, egy lelki stílus, ami a találkozásból születik, a meghallgatásban növekszik, és a megkülönböztetésben érlelődik. Azt is kérte, hogy a bíborosok a saját területükön, egyházmegyéjükben ezt szorgalmazzák, hogy ez tovább fejlődhessen. Aztán fölmerültek ilyen témák, mint hogy háború, vagy béke, erőszak, szegénység, igazságtalanság, szociális téren a magány, az emberi kapcsolatok válsága és a reménytelenség. És volt egy, ami a Szentatyára különösen nagy hatást gyakorolt, a fiatalokkal kapcsolatban egy nagyon szomorú jelenség, hogy végső kétségbeesésükben sokan öngyilkossághoz fordulnak. Ezen egy kicsit meglepődtem, megmondom őszintén, hogy ez világegyházi szinten is ennyire előjött.
Ez volt a legfájóbb megismerése, hogy így mondanám, az egész folyamatnak. Ugyanis az egyik olasz bíboros pont az én csoportomban mondta, hogy az ő egyházmegye területén az utóbbi 5 évben 280%-a nőtt a fiatalok körében az öngyilkossági szám. És mi azt hittük, hogy ez csak a mi csoportunkban van, de utána, amikor ez a 8 csoport az aktívak beszéltek, akik még most is egyházmegyét vezetnek, kitűnt, hogy a 8 csoportból 4 említette a fiatalok öngyilkossági problémáját, tehát a magas számokat. Hála Istennek nem csak számokat emlegettek a bíborosok, hanem kitértek az okokra is, hogy nagyon sokszor hiányzik egy világos életcél, vagy életértelem. Tehát itt kezdődik az a probléma, hogy ezek a fiatalok miért vannak ilyen krízisben, vagy válságban, hogy a végén ezt az utat választják. Utána pedig rá lett mutatva, hogy nagyon sok fiatal pedig most kezdi újból felfedezni a transzcendens értéket az életükben, és ezt a két jelenséget kellene valahogy összekötni. Tehát az evangelizációs munkában nagyon fontos lenne többet beszélni az élet értelméről, és hogyha valaki már megjelenik nálunk, hogy így szabad mondani, vagy valakit tényleg megszólítottunk a peremen, vagy akárhol az utcán, hogy akkor ezt az értelmet nem csak egy általános, transzcendens érzésre vagy gondolatra fogjuk rá, hanem beletegyük Jézus Krisztus, mint az élő Isten fiát, aki tényleg értelmet ad, én vagyok az élet, az igazság és az út, ilyen értelemben dolgozni. Nagyon sok pozitív dolgot hallottunk, tehát nagyon szomorú, egy ember élet is már borzasztó, hogyha valaki öngyilkosságot követel, és méghozzá, hogyha fiatalon, tehát ez hihetetlen egy tragédia mindenki számára, de nagyon sok pozitív dolgot is hallottunk, különösen a fiataloknak, az új jelentkezéséről, a megtéréséről, az egyház életben való részvételről, hogy érdekli őket, közösségi munka, önkéntesség, meg ilyen dolgok. Ami nagyon fontos volt, és szerintem ez egy korszakváltó gondolat, hogy világosan aláhúztuk, és ez kijött az összes csoportnál, világosan aláhúztuk, hogy nincs olyasmi, mint igazságos háború. Nincs igazságos háború. Minden háború egy ördögi dolog, ami rossz. De lehet igazságos védelem. Tehát ha valaki megtámad minket, akkor az önvédelem az lehet igazságos, de csak akkor lesz igazságos, ha nem lépik túl egy bizonyos proporcionalitást, tehát bizonyos mértékben a választ, hogy ebből nem lesz egy ellentámadás, hogy úgy mondanám, hogyha nem arra megy, hogy csak bosszút és tönkretenni a másikat, hanem megvédeni a sajátját. Ez jelen volt előtte is a katolikus tanításban, de évszázadokon keresztül a hangsúly mindig azon volt, igazságos háború. Most az igazságos háborút ma nagyon sokan úgy értelmezik, hogy egyszerűen csapást mérni a másikra, mert veszélyes. Szinte a háború előtt már háborút idézni elő, mert véletlenül valami más lesz, és ezt tudjuk, hogy ma folyamatban van, nem csak a közép-keleten, hanem itt hozzánk közel, Ukrajnában is, valójában ez egy megelőző csapás volt, mielőtt lett volna valami rosszabb, tehát egy megelőző csapással nem lett igazságos, és nem is lehet egy olyan, amelyre az egyház azt mondja, hogy szabad, mitől erkölcsileg el van ítélve. Tehát szerintem a nemzetközi politikai téren ez nagyon fontos. A másik, hogy Leó pápának a béke kezdeményezéseit minden csoport abszolút támogatta. A pápa felkért minket, ha hazamegyünk, akkor a püspöki konferenciáink keretében osszuk meg ezt a tapasztalatot a püspökökkel, hogy próbáljunk mind többet erről beszélni, és így is támogatni őt az ő munkájában, ami nagyon fontos szerintem. A többi témák, amelyeket ön is említett, megbeszéltük őket, ezek hosszabb távú témák. A szinodalitás például olyan, amely most már 21 óta folyamatban van, 28-ban egy egyházi nagy gyülekezetben fog torkolni, de ez is nem úgy van kitalálva, hogy akkor azután slussz, hogy mondanám magyar, hanem egyszerűen, hogy 28-ban egy kiértékelő világtalálkozó lesz arról, hogy mit sikerült eddig megvalósítanunk, milyen irányban megy, hol vannak a jó pontok, és hol vannak azok, amelyeket lehetne még változtatni. Tehát egy bizonyos értelemben benne van az, amit a szinódusi befejező dokumentum is említett, hogy kiértékelés. A katolikus egyház eléggé gyönge abban, hogy kiértékelje a saját nagy terveit, úgyhogy mindent meghirdetünk, mindenkit megtérítünk, de sose nézzük, hogy ez tényleg milyen eredményt hozott. Az nem lehet csak a eredmény, hogy dolgozunk, hanem tudni kell, hogy jól dolgozunk-e, jó irányba megy az egész, megfelel-e annak, amit az adott pillanatban Jóisten elvár tőlünk, mert az egyház nem azért van, hogy önmagát fejlesz-e, vagy jól érezze magát, hanem hogy hogyan tudjuk az isteni küldetést ma megvalósítani.
Leó pápa a konzisztóriumi lezáró beszéde végén megismételte a béke felhívását, és azt mondta, hogy Isten minden nemzet és minden nép számára békét kíván, és a történelem során folyamatosan megnyitja a kiengesztelődés és a béke útjait, tehát nem az erőszaki lesz az utolsó szó. A mi felelősségünk, hogy bátran járjuk ezeket az utakat, és segítsük a világot ennek felismerésében. Ezzel a gondolattal zárjuk a beszélgetést Németh László belgrádi bíboros érsekkel. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlök minden hallgatót.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Múlnak az évek, mi egyet újra lépünk már. Lehull a hó, de tudjuk, eljön majd a nyár. Utazunk, érkezünk, találkozunk és búcsúzunk, egy boldogabb világról álmodunk. Utazunk, érkezünk, találkozunk és búcsúzunk, egy boldogabb világról álmodunk. Békesség Istenem, adj békét minden nap nekünk, vigasztaló, én mindig, minden nap velünk. Szerető jó atyánk, országod köztünk jöjjön el, szent templomod szívünkben építsd fel. Szerető jó atyánk, országod köztünk jöjjön el, szent templomod szívünkben építsd fel. Szeretet fénye lángjon, áradjon ránk, ne szűnjön kérni az Isten, a szívünk, a szánk, jöjjön a földre igazi béke, jöjjön a földre igazi béke.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól. Kísértésben el ne hagyj. Amen.
Évem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Az evangélium két megrázóan szép történetet fűz egybe. Egy előjáró kérését, aki halott lányának életéért könyörög, és egy asszonyét, aki 12 éve szenved, titokban remél, és végül Jézus ruháját érintve meggyógyul. Máté evangélista leírásában a két jelenet rendkívül rövid, ugyanakkor feszültséget hordoz. A szereplők nem harsányok, nem magamutogatók, nem követelőzők. Egyikük a lányát veszítette el, őt gyászolja, a másik önmagát, egészségét veszítette el, mégis mindkettőjüket ugyanaz a belső indítatás mozgatja, a remény. Az a fajta remény, ami már nem okoskodik, nem számol, nem mérlegel, hanem egyszerűen csak várja a fordulatot. A zsinagógai előjáró megalázkodik Jézus előtt, s ez egy rangos ember esetében komoly jelzés. Lehet, hogy kinevették ezért, de ő nem a véleményekre figyel, hanem arra a belső meggyőződésre, hogy Jézus képes életet adni annak, aki már meghalt. Jöjj, tedd rá kezedet, és életre kell, mondja. Az asszony 12 éve vérfolyásban szenved, ez egyrészt testi betegség, másrészt a törvény szerint tisztátalan volt, így nem mehetett közösségbe, nem érintkezhetett emberekkel. Élete teljesen elszigetelődött. Érintése egy egész élet kiáltása. Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok. Jézus megáll, nem hagyja, hogy a történet csak a csoda szintjén maradjon. Ő mindig a szemét keresi. Bízzál, leányom, mondja, és ezzel nem csak a testét gyógyítja, hanem visszaadja méltóságát is. A két történet közös üzenete, az élő hit képes átszakítani a halál, a betegség, az elszigeteltség falát. Aki Jézust keresi, nem marad válasz nélkül. A megváltó megáll, rád néz, megszólít, és gyógyulást, életet ad.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan a Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv három éneke, a 231-es, ez két részletben, a 132-es és a 105-ös hangzik el. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram című énekeskönyv három éneke, a 231-es, a 132-es és a 105-ös csendül fel a szertartáson. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!